Én a bahá'í vallásnak a követője vagyok, családom is, és akkor kezdtek üldözni a bahá'í hívőket. És így kimenekültek még a nagynéném, a nagyszüleim Iránból, nekik még sikerült. Az egyik nagynénimnek már nem, ő ki is lett végezve a 79-80 között ebben az időben. Hát azért van szétszórva az egész család, 60 országban.
Sikeres fogorvos, Bécsben saját rendelője van, dolgozik Bernben és Londonban is, de mellette igazságügyi fogorvos szakértő, aki képzéseket tart a rendőrségnek. Gyilkossági, nemi erőszak vagy gyermekbántalmazási ügyekben segít a harapásnyomok vizsgálatával kézre keríteni az elkövetőket, vagy épp tömegszerencsétlenségek áldozatait azonosítani a fogazatuk alapján, mint ahogy tette ezt a hableány katasztrófa esetében. Azért csinálja, amit csinál, hogy így szolgálja a társadalmat, mert ez követeli meg tőle az igazságérzete, mondja. Gyerekként megkülönböztetésben volt része, családja Iránból származik, ő Ausztriában nőtt fel. Hitük miatt kellett menekülnie családtagjainak Iránból szerte a világba. Bár ma már kivégezni nem végzik ki a hozzá hasonló bahá'í hitűeket, de más módszerekkel még mindig üldözik őket Iránban. Köszöntöm Önöket, ez a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata, amiben ezúttal dr. Azeng Armin Farid, igazságügyi fogorvos szakértővel beszélget, Bátori Róbert.
Mit csinálsz te, mint igazságügyi fogorvos szakértő? Mit csinál egy ilyen ember Magyarországon?
Egy igazságügyi szakértő, fogorvos szakértő, különböző témakörök vannak, ami kellene ellátni. Az egyik a kriminál helyzetben, mondjuk harapás nyomazonosítás, amikor nemi erőszak van, amikor gyilkosság van, amikor gyermekbántalmazás van, és ott mondjuk következik egy harapás, vagy önvédelemből, vagy mint támadásban. A másik az a tömegszerencsétlenség azonosításban vagyunk aktív. Magyarországon kialakult már 3-4 éve egy olyan áldozat azonosító csapat a rendőrséggel, és mi, mint szakértői csoport, benne vagyunk ebben. Amikor volt a hableány baleset, illetve tavaly az M7-es autóbusz baleset, ott kellett azonosítani az áldozatokat fog alapján is.
Magyarországon ez egy bevett szokás? Tehát ez egy jól működő dolog, hogy fog alapján azonosítanak be tömegszerencsétlenségek áldozatait?
Hát ez egy Interpol adott protokoll, hogy vannak három fő azonosítók. Ezek az azonosítók, ezek a fő azonosítók a DNS, az új lényomat és a fogászat. Ez a három. És utána vannak ilyen másodlagos azonosítók, mint a tetoválás, a ruházat, az ékszer, a piercing, a beültetések. Szóval ezek nem olyan primér azonosító jelet adnak, hanem kiegészítenek.
Dolgoztál a hableány katasztrófáján és ennek a csoportnak a vezetőjeként. Ott fogalapján kellett azonosítani, vagy megelőzték ezt esetleg az új lenyomatok? Ha jól tudom, akkor az itt elég komplex volt a helyzet.
Igen. Az új lenyomat volt a fő azonosító akkor, mert Koreában van egy olyan törvény, hogy minden állampolgárnak mind a 10 új lenyomatot kell adni 17 éves korban. És így egy óriási nagy adatbázis van nekik. Úgyhogy amikor történt ez a baleset a Dunán, akkor tudták a koreai kollégák rögtön lépni. Úgyhogy főleg mi is csináltunk a fogászati vizsgálatot, a DNS is volt, de ebben az esetben főleg az új lényomat volt a döntő. Két áldozatnál már nem volt látható az új lényomat, úgyhogy ott fogászatilag tudtunk azonosítani.
A koreaiaknak
így van.
Megvolt a fogászati adatbázis.
Így van. És, aha, igen. Hát a fogorvos, akihez kezeléshez járt, az áldozat, a családtagok segítettek abban, hogy küldenek át majd a fogászati dokumentációkat.
Könnyű Magyarországon bárkit azonosítani a foga alapján? Hogy működik ez Magyarországon?
Hát ha járt fogorvoshoz, és ha nagyon jóban vezetve a dokumentáció, volt röntgen, le van írva, ha ezek megvannak, és ha a családtagok az áldozatnak tudnak ebben segíteni, hogy kideríteni, hogy ki volt a fogorvosa, akkor könnyű dolgunk van, ha nem, akkor nem.
Hány százalékban működőképes ez?
Hableányban ugye 100% volt, de ott mondjuk az volt a szerencse, hogy tudtunk pontosan, hogy ki volt a hajón. Ez egy úgynevezett zárt körű, mivel tudjuk, utaslista volt, ez hasonlít egy repülőgép szerencsétlenségben is. De egy olyan, amikor, mint például Bécsben, vagy Ausztriában volt a menekült, a 71 menekült, aki meghalt Magyarországon és Ausztriában találtak, akkor ott maradtak egy páran nem azonosítva.
A te munkád szorosan kapcsolódik egyrészt a rendőrséghez, magyar rendőrséghez is, meg az Interpolhoz is. Miért harapnak az emberek?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nekem van egy teóriám, és az az, hogy az ember és az állat fiziológiailag, anatomiailag nem nagyon más. Ami különbözik az emberben és az állattól, az, hogy az embernek van szabad akarata. Átmegy egy nevelésen. És ha nem finomul ki ez a nevelés, az oktatás, akkor tulajdonképpen az ember képes úgy viselkedni, mint egy állat, és ha pluszban a szabad akaratot is beleveszünk, akkor veszélyesebb is tud lenni, mint egy állat. Mert egy állat ugye az ösztönből működik, egy ember nem ösztönből, hanem szabad akarattól. Az egyik állati tulajdonság az lehet, ugye, támadáskor, hogy harap. És akkor így lehet, hogy emberek vannak, aki harapnak, mert ezek a harapások, ami mi látjuk, ezek nagyon kegyetlenek. Nem egy nevelt ember tudna így harapni.
Gyakoriak ezek az esetek?
Én szerintem igen, de sajnos nem ismerik fel sok esetben, illetve sok ember nem tud róla, hogy ez egy bizonyíték is lehet.
10 évvel ezelőtt volt a Daniela ügy, amiben te szakértőként részt vettél, közreműködtél. Tudunk erről egy picit beszélni, mert szerintem ez eklatáns példája annak, hogy mennyire nehéz észrevenni az ilyen eseteket, illetve hát mire kell oda figyelni. Mi volt ez az ügy?
Hát ez egy nagyon kegyetlen ügy volt, mert ott volt egy 2 hónapos baba, és a saját apukája harapta meg 2 helyen, a karon és meg a hasan. Az anyukája is ott volt, és akkor hibázták egymást, és akkor az én feladatom az volt, hogy kitaláljam, hogy ki volt a tényleges harapó. És mivel ez is egy ilyen zárt helyzet volt, mert csak 2 gyanúsított volt, ki kellett zárni az egyiket, be kellett vonni a másikat. Eléggé nyilvánvaló volt, hogy ki volt a harapó, az apukája. Ha jól emlékszem, akkor 8 évet kapott, a gyereket elvesztették, a más családhoz került, de eléggé kérdőjeles volt, hogy egészségileg mennyi épp maradt utána, mert nem csak harapás volt, ütések is voltak, még más kegyetlen dolgok.
Miért és hogyan bántották ezt a 2 hónapos csecsemőt? Emlékszel még erre?
Azt, hogy miért? A valomás szerint, az apukája valomása szerint ő pihenni akart, tévézni akart, és a gyerek csak sírt, és hirtelen neki volt egy ilyen blackout, és akkor kezdett bántalmazni a kispapát. Megint ez egy ilyen megfoghatatlan, hogy a saját apukája hogyan tudja egy 2 hónapos kispapát így bántani. Én szerintem itt óriási pszichológiai problémák vannak, és hát nem érdemel egy ilyen ember, hogy apa legyen.
Amikor először bántalmazta a 2 hónapos csecsemőjét az apuka, akkor elvitték orvoshoz, mert hogy már akkor is komolyabb baja lett. De ha jól tudom, akkor ott az ügyeletes orvos nem vette észre, hogy itt gyermekbántalmazási ügyről van.
Így van, igen. És akkor haza is küldte őket, akkor, és ezt 2-szer bántalmazták, súlyosan. Az első alkalomban a gyógyszert adott, és hazaküldött, a második alkalomban már azt mondta egy más orvos volt, nem is ez az orvos volt, hogy ő nem tud tenni semmit, mert kórházba kell vinni. Szóval ott se jelentette fel rögtön a rendőrséghez, hogy itt gyermekbántalmazásról van szó, és amikor kerültek a kórházba, akkor a gyermekorvos nagyon talpra esett volt, észnél volt, és azt mondta a szülőknek, hogy várjanak egy picit, fognak a gyereket ellátni, és közben felhívtak a rendőrséget, hogy itt gyermekbántalmazásról van szó, és itt tudták ugye megfogni őket.
Hozzád hogyan került ez az ügy?
Hát úgy, hogy amikor már a rendőrség is ott volt, akkor a gyermekorvos átvizsgálta, és ő tulajdonképpen észrevette, hogy itt harapások is vannak, és aznap rögtön szólták nekem a rendőrségtől, hogy kellene vizsgálni a gyereket. Vannak nagyon nyilvánvaló harapásnyomok, ami nem nehéz felismerni, de vannak olyan, ami igen nehéz felismerni, mert nem egy ilyen szuper mintázatot mutat, és ahhoz kell tapasztalat, ahhoz kell látni több ilyen képet is, hogy az ember rájöjjön. Vannak olyan is, ami úgy néz ki, mint egy harapás, de nem harapás. Az is van. Úgyhogy ez nagyon mérlegelni kell, hogy ez mennyire bizonyíték lehet egy bizonyos esetben.
Fotókat kaptál erről, vagy saját szemeddel nézted meg a bántalmazott babát?
Először fotókat kaptam, de nem voltam megelégedve a fotókkal. Mindig azt szoktunk mondani, hogy 100 képet kell csinálni ilyenkor, mert ebből 10-et lehet használni. Mert ez egy bonyolult számítógépes feldolgozást igényel, és azért minél jobb felbontás, minél jobb szög, mindent kell itt figyelembe venni.
Mit modellezel ezeken?
Hát túl sokat nem akarok mondani, hogy hogyan járunk el nyilvánvalóan.
Csak amennyit lehet.
De ami fontos, az, hogy egy életméretű képet tudunk csinálni, óriási felbontással, és hogy ezt kalibráljunk majd egy bizonyos számítógépes rendszerrel, hogy egy milliméter tényleg egy milliméter. És akkor ezt fogunk majd összehasonlítani a gyanúsított harapás fogászattal.
Ugye itt viszonylag egyszerű volt a dolog, mert hogy két gyanúsított lehetett, mind a kettőtől harapás fogmintát vettetek? Hogyan
igen, fogmintát vettünk, ahogyan ugye fogpotlásban szoktunk, mintát vettünk, kiöntöztünk gipszbe, utána ezt is szkeneltünk, ezt is milliméter pontossággal kellett ugye kalibrálni, és utána összehasonlítottunk a kettőt. Igen, ebben az esetben zárt, kettő gyanúsított, ott elég világos volt a dolog. Vannak olyan esetek, ahol nyitott, mondjuk itt a rádióban valaki engem harap, és elfutt a városban, senki nem látta, de valaki milyen tanú azt mondja, igen, láttam valaki futni. Lehet, hogy ő a gyanúsított, mert pont itt közele volt. Ilyenkor mi nem szoktunk alkalmazni ezt a harapásnyom azonosítást. Itt már a DNS vizsgálat kellene bevezetni, és ha mégis van gyanúsított, akkor a DNS vizsgálat tudja ezt támogatni. És ilyenkor mi tudunk állapítani, hogy mennyire súlyos volt ez a harapás. Szóval nem csak azt, hogy harapott-e a fontos, hanem hogy mennyire kegyetlen volt ez. Volt egy ügyem 2 évvel ezelőtt, hogy egy idősebb hölgyet nagyon megverte a gyanúsított, meg is erőszakolta, és utána harapta is a mellét, és ebben az esetben a bíróság kíváncsi volt arra, hogy mennyire súlyos, és miért fájt jobban a mellnél a harapás, mint mondjuk a háton. És ez nagyon tetszett, hogy ezt is figyelembe vették, hogy nem mindegy, hogy hol harap az ember, milyen erősséggel harap az ember. Azt már nem tudom, hogy az ítélet milyen felbontásban került, annyit csak, hogy 35 évet kapott, mert ugye megölte a hölgyet. És de biztos figyelembe vették a kegyetlenségnek.
Különös kegyetlenséggel. Beszéltünk arról, hogy te mit csinálsz, de hogy ez hogyan kapcsolódik be a magyar rendőrségnek a munkájába, a te munkád, illetve, ha jól tudom, akkor te Magyarországon is, a magyar rendőrségnek is tartasz képzéseket.
Ez a harapásnyom azonosítás, ez egy olyan témakör, ami bemutatom nekik, hogy milyen harapások léteznek, eseteket mutatjuk, hogy felismerjenek ők is, ha helyszínre kerülnek, hogy igen, itt van egy harapás, és akkor kit lehet elérni, amikor ezt találnak a helyszínen. Ez az egyik, és a másik maga a DVI, ez a tömegszerencsétlenség azonosítás folyamat, azt is ugye tanítjuk, mert ez a rendőrségnek a része. Most Magyarországon ez a Nemzeti Nyomozó Irodának az egyik alcsoportja, ha úgy lehet mondani. És fontos, hogy tudjuk, hogy mi a szerepünk, nem csak a szakértőknek, hanem a rendőröknek is, amikor egy ilyen helyzetben találkoznak.
Itt van ez a DVI csoport, ami ugye az Interpol alá tartozik, plusz kapcsolódnak hozzá a magyar szervek és magyar hatóságok, de hogy ez egy folyamatosan dolgozó csoport, vagy egy kvázi alvósejt?
Ez alvósejtnek lehet mondani. A főnökünk nagyon szépen elmagyarázta, hogy ilyen Csipke Rózsika helyzet van, amikor mindenki csinálja a saját munkát, de amikor egy helyzet alakul, akkor aktiválódik a csoport. És ez a baleset, a támadás bármi attól függ, hogy hol, mikor. Lehet, hogy külföldön van épp, és magyar áldozatot érint, lehet, hogy Magyarországon van, lehet, hogy több nációk érint, és közre kell működni, segíteni kell. Ez egy inkább már egy ilyen nemzetközi esernyő alatt van a dolog. Közreműködjünk, közös tréning van, szóval nem csupa nemzeti, hanem inkább egy ilyen nemzetközi irányítás, vagy irányfele megy. Igen.
Korábban is szorgalmaztad azt, hogy a különféle szájba beültetett implantátumoknak legyen sorozatszáma, ami alapján még könnyebb lehetne a munkátok. Azóta történt ebben valami változás? Miért lenne ez egyébként, adja magát a kérdés, életszerű?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, ami pont az Interpol találkozón tárgyaltunk, hogy mennyire fontos lenne ez, mert egyre több embernek van implantátum fogbeültetése. A logika benne az, hogy amikor hamvasztás van, akkor 1000 fok elég, hogy minden leégedjen, a fogákat is, ami a legtöbb hőmérséget bírnak, de a beültetések 1200-1400 között bírnak. Ami azt jelenti, hogy ha egy ilyen totál éges is van, egy olyan baleset, vagy egy olyan helyzet van, ahol totál éges jelen van, akkor még a fogbeültetés alapján, ha sorszám van, akkor lehet azonosítani az illetőt, az áldozatot.
Ez van, ahol működik? Vagy sehol
nincs,
nem
nincs,
működik?
Nincs. Az összes implant cégek, van talán egy-kettő, ami van sorszám, de az a sorszám nincs benne maga a beültetésben, a szájban, hanem az orvosnál, de nem egyéni sorszám van, hanem az, hogy 10 000 beültetés ezen a számon fut. És nagyon nem pontos. Szóval azt akarunk elérni, hogy tényleg úgy legyen, hogy egyéni sorszám legyen a beültetésekbe, begravírozva, de az nem fog tetszeni a beültetés cégeknek, mert ez óriási munka, meg minden, de a jövő azt fogja követelni.
Sikeres fogorvos vagy, Bécsben saját rendelőd van, de dolgozol Bernben, illetve még Londonban is, de miért csinálod mellette mindezt?
Mert érdekel. Úgy érzem, hogy nekem, mint ember, hozzá kell járulnom a szakmámon keresztül a társadalomhoz, és nekem ez az igazságérzés az nagyon-nagyon kialakult. Amikor gyerekként felnőttem Ausztriában, akkor még nem volt úgy, hogy látsz nagyon sok külföldiet. Valahogy éreztem akkor is Ausztriában ezt a külön bözösségbe, vagy hogy mondják, éreztem ezt a
megkülönböztetést,
így van, és néha jó irányba, hogy sokféle különbözőség az nagyon szép, de néha rossz irányban is, és nem tudom, lehet, hogy ez kialakította bennem, hogy valamit kell tenni, és én ezt, mint társadalmi, szociális hozzájárulást nézem.
Perzsa családból származol, a felmenők is orvosok voltak. Hogy kötöttetek ki? Ugye te Bécsben születtél, Bécsben a szülők.
Igen. Hát apukám nagyon fiatal korában jött már Ausztriába, hogy tanuljon 50-es években az orvostudományt. Anyukám Angliában nőtt fel, úgyhogy úgy akart a sors, hogy én Bécsbe szülessem. Később, amikor az iráni forradalom volt 79-ben, akkor nagy bajok történtek Iránba. Én a Bahá'í vallásnak a követője vagyok, családom is, és akkor kezdtek üldözni a Bahá'í hívőket. És így kimenekültek még a nagynéném, a nagyszüleim Iránból, nekik még sikerült. Az egyik nagynénimnek már nem, ő ki is lett végezve a 79-80 között ebben az időben. Hát azért van szétszórva az egész család. 60 országban.
60 ország?
60 országban, igen. Mindenhol. De most én a távoli rokonokat is beleszámítom. Ez a diaszpora, ugye, nagyon hasonló. A történelmből tudunk, hogy ez mit jelent. És pontosan ez történik a bahályokkal most Iránban. még mindig, de maga az a kimenekülés vagy kivándorlás Iránból, ez akkor a 80-as években
változott volt. Azóta a helyzet, a bahai vallást illetően bármit Iránban?
Ami változott, hogy már kivégzéseket nem csinálnak, de óriási represszió van, és vannak hullámok is. Ami nagyon jellemző, hogy a fiatalok nem járhatnak egyetemre. Szóval nekik nem szabad egyetemre járni, és azt kell tudni, hogy ez a legnagyobb vallási kisebbség Iránban, nem is tudjuk számot, de utoljára olyan félmillió követőkről volt szó, és azt akarja a hatóság, hogy butulnak, vagy nem tudom ezt hogy mondani, a fiatalok azért nem engednek egyetemre. Most múlt héten volt egy olyan hullám, ahol házakat elromoltak a bahályoknak, szóval üzleteket bezártak. Ilyen repressziók vannak, ami óvodáig is megy, ahol mondják a gyerekeknek, hogy ne játszottak, mert ő bahály, ha akartok egy jó iskolába járni, akkor tartsatok be ezt. Szóval ez ilyen más, inkább ilyen pszichológiai üldözés, ami most folyik.
Mi a baj a bahályokkal?
Ugye a bahály vallás a legfiatalabb világvallás. Eléggé modern, és nagyon, nagyon attraktív tanítások vannak, például az, hogy nincs papság. Tudjuk, hogy Iránban ugye a papság vezeti mindent, és a fiatal irániaknak nagyon nem tetszik ez a felállás. Az emberiség felnőttre válik, az emberek tudnak olvasni, tudnak a szentírásokat saját maguknak értelmezni. Nem kell valaki, egy másik ember, aki elmagyarázza, hogy nekem mit kell csinálnom. Ez az egyik. A másik, hogy a férfiak és a nők egyenrangúak. Egy olyan országban, ahol még máshogy kell öltözni a nőknek, az nyilván szúrja a szemet a vallási vezetőknek. Talán azt is, hogy Izraelben van a bahái világközpont. De miért van ott? Mert a vallási alapító oda lett száműztve 200 évvel ezelőtt az iráni vagy a perzsa hatóságokból. És ott hunyt el, ott alakult a szentély. És azt, főleg ezt az okot mondják, hogy a bahályok az izraeli kémek.
Csak azért, mert Hajfán van...
Van a világközpont.
A világközpont.
Így van. Hát valami kifogást kellene találni, és ez a kifogásuk. Miközben ugye a bahály vallásnak az egyik legfontosabb elve azt, hogy nem szabad a politikába belekeveredni. Szóval mi abszolút nem politizálunk, hanem az emberi jog mellett állunk. Ha most ugye erről beszélünk, hogy Iránban mi folyik, ez csak azért van, mert az emberi jogot nem tartják be.
Köszönöm figyelmüket, ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata, amiben ez alkalommal dr. Ázsán Gármin Fárid igazságügyi fogorvos szakértővel beszélgetett, Bátori Róbert.